Kedves hallgatom! Pál apostolnak az Efézusi levele 4. részének 9. és 10. versével folytatjuk ige magyarázatunkat. Az pedig, hogy felment, mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt erre a földre. Aki leszállt, az fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. E versek logikai magyarázata az, hogy mivel Krisztus fölment a mennybe, neki szükséges volt leszállnia egy korábbi időszakban. Egyesek csak a testet öltést látják ebben. Az ősegyház atyái látták benne Krisztus művét abban, hogy az ószövetségi szenteket kiemelte a paradicsomból Isten trónjához. Azt olvassuk, hogy leszállt a poklokra. Nem szükséges azonban azt feltételeznünk, hogy halála után bizonyos szenvedési formába lépett. Testet öltése és halála volt a megalázkodás és alászállás, és ez elegendő volt ahhoz, hogy az Ószövetség szentjeit Isten jelenlétébe vigye. Ez megmagyarázza az ő teljességét. Aki leszállt, az fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. Elismerem azonban, hogy vannak más magyarázatok is. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Efézusi levél, 4. rész, 11. 12. és 13. vers. Ezt így magyarázom. Ő maga adott egyeseket, mint apostolokat, és egyeseket, mint prófétákat, és egyeseket, mint evangélistákat, és egyeseket, mint pásztorokat és tanítókat. Ez a vers nem utal az ajándékokra, amiket adott az embereknek, jól lehet igaz, hogy ő adja az ajándékokat. Pál itt azt mondja, hogy Krisztus bizonyos embereket, akik bizonyos ajándékokat kaptak, az egyháznak adja. Most figyeljük meg azt a célt, amiért ezeket az embereket kapta az egyház. Míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Ez önzőnek hangzik, de bízom, hogy megérted. Mi az egyház célja a világban? Hogy teljessé legyen, és eljusson a nagykorúságra. Krisztus teszi tökéletessé az egyházat. Az Úr Jézusnak van fölhatalmazása, és ő adja az ajándékokat. Adott egyes apostolokat az egyháznak. Az apostol az volt, aki látta a feltámadt Krisztust, de őt személyesen és közvetlenül bízta meg Krisztus az apostolságra. Különleges ihletettséget élvezett. Pál ezért állítja, Pál apostol, aki nem emberektől, nem is emberek által kapta elhívását, hanem Jézus Krisztus által és az Atya Isten által, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, mert én nem embertől vettem, nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam. Galatákhoz írt levél, 1. rész, 1. és 12. vers. Ez a tisztség természeténél fogva már régen eltűnt az egyházból. Adott egyes prófétákat. Itt, akár csak egyéb levelekben, ez az újszövetségi prófétákra utal. Azt hiszem, ebbe a prédikátorok tartoznak. Ezeket az embereket kapták, mint apostolokat, különösen a hit tanításaiba engedett meglátásukért. Efézusi levél, 3. rész, 5. vers. A Szentlélek közvetlen befolyása és inspirációja alatt álltak, ami megkülönböztette őket a tanítóktól. 1. Korintusi levél, 12. rész, 10. vers. Nincs semmi alapja korunkban az ugyanolyan értelmű apostoli és prófétai hivatalnak. Ezek eltűntek a színről már régen, de ők továbbra is tagjai egyházának. Egyháza nem csak a földön létezik, az egyház egy része fönn van a mennyben ő vele. Hozzátartoznak ahhoz a sereghez, amely Isten jelenlétében áll. Más értelemben továbbra is velünk vannak. Vajon nem tanulmányozzuk éppen most az efézusi levelet? Ki írta? Pál apostol. És ő most is velünk van, még ha fönt van is a mennyben Krisztussal. Ő távol van testileg, de jelen van Krisztussal. Mégis ő tagja az egyháznak, és továbbra is a mi apostolunk. Másokat evangélistákul. Az evangélisták utazó misszionáriusok voltak. Pál evangélista volt. Nem olyan értelemben voltak evangélisták, mint ahogy ma gondolunk rájuk. Nem volt bizottság vagy szervezet, hogy kampányt indítson. Új területekre mentek, és ezt egyedül a Szentlélek vezetésével tették, aki előttük ment. Adott pásztorokul is némelyeket. Ezek az emberek pásztorolták a nyájat. Aztán adott tanítókat, akik oktatták a nyájat. Ezt az adományt említi a Római Levél 12. részének 7. verse, az első Korintusi Levél 12. részének 28. és 29. verse, és a Timóteushoz írt első levél 3. részének 2. verse. Isten mindezeket az embereket az egyháznak adta, hogy az egyház teljes érettséghez jusson, ahol vannak bizonyos korlátozottságok. Az egyház nem bezárt egység a világ előtt, nem lehet tudatlan a világ előtt. Mindezek a férfiak felkészítik az egyházat, hogy a hívők elvégezzék a szolgálat munkáját, és építsék Krisztus testét. A gyülekezet vezetőjét lelkipásztornak nevezzük, de ha keresztjének vagyunk, akkor nekünk is lelkipásztoroknak kell lennünk. Nem kell, hogy kirendeljenek a lelkipásztori szolgálatra. A lelkipásztornak különös adománya van, Isten igéje tanításának az adománya, hogy tagjai, akik vezetése alatt állnak, cselekedjék a szolgálat munkáját. Ők mennek ki, ők látogatnak és tesznek bizonyságot. Attól tartok, hogy ma az egyház fordítva működik. Egyszer Dr. Louis Sperry Schaeffer vezette a saját énekét és prédikált, amikor elindult, mint evangélista. Egy drága hölgy ment hozzá egy este, és így szólt. Dr. Schaeffer, túl sokat tesz. Nem kellene vezetnie az éneklést meg a prédikálást egyedül. Miért nem megy oda valakihez, hogy prédikáljon? Ő zenész volt, de elsődlegesen nagy tanító. A tanítás volt az ő elsőrendű adománya, és arra használta, hogy felkészítsen másokat a szolgálatra. Hadd mondjak itt valamit. Nem hiszem, hogy a gyülekezetben mindenkinek megvan minden adománya. Ezért ne várjuk el, hogy a lelkipásztor csináljon mindent. Nem kell azt gondolnunk, hogy ő minden adományt megkapott. Feladata az, hogy építse a gyülekezet tagjait a szolgálat munkájára. Itt van egy cikk, amit egy kis gyülekezeti füzetből vettem. Évszázadokon át az evangelizálás elsődleges feladatát a lelkészek végezték. A laikusokat nem hívták az evangelizációs tevékenységhez, sem nem hitték, hogy az lenne a felelősségük. Az egyik legjelentősebb fejlemény az egyházban, esetleg az egyedül legfontosabb fejlemény a mostani évszázadban, a laikus tevékenység feléledése és annak egyre növekvő elismerése, hogy a laikusok elhívást kaptak a szolgálatra, és ez nem kevésbé fontos, mint a lelkipásztor elhívása. Elton Trueblood mondta, a reformáció megnyitotta a Bibliát az átlagembernek, az új reformáció megnyitja a szolgálatot az átlagembernek. Egyet értek ezzel a cikkel teljes szívemből. Örülök, hogy ma látunk olyan nem hivatásos lelkészeket, akik bekapcsolódnak a munkába. Oly sok fiatalember fiatal keresztény vesz részt a bizonyságtételben. Most szükség van a tanításra. Azt hiszem, hogy az egyetlen ok a világon, hogy hallgatnak rám, mert úgy érzik, hogy taníthatom őket. A hívőknek szükséges a tanítás, hogy cselekedhessék a szolgálat munkáját. Néha az emberek nagyon nyugtalanná válnak, amikor hallanak valaki mást, aki az én anyagomat használja. Egy asszony hívott egyszer telefonon. Nyilvánvalóan egy lelkipásztor azon a helyen nagyon jó munkát végzett azzal, hogy utánzott engem. Oktatott Rut könyve alapján, és még az illusztrációimat is felhasználta. Az asszony ezt mondta: azt hiszem, ez szörnyű vakmerőség, és önnek le kell állítania. Azt kérdeztem, hogy jó munkát végzett-e, és azt mondta, hogy igen. Ezért így válaszoltam: dicsőség az Úrnak! Mindig úgy éreztem, hogy majd jön valaki, aki még annál is jobban csinálja, mint én. Láthatod, nekem az a feladatom, hogy próbáljak felkészíteni másokat a szolgálat munkájára. Ez az ember használja az anyagomat, és szabadon teheti. Ha megfigyeled, nincs semmilyen tiltás az anyagommal kapcsolatban. Ismerek más prédikátorokat, akik copyright joggal korlátozzák anyagukat. Azt mondják, nem használhatod engedélyem nélkül. Kinek gondolják magukat? Nekünk építenünk kell az egyházat, és az anyagnak is elérhetővé kell válnia mindenki hasznára. Egy lelkipásztor írt, és azt mondta, hogy prédikálni szeretné egyik prédikációmat, és kérdezte, hogy engedélyt adok-e hozzá. Ezt válaszoltam: csak egyetlen egyet kérek tőled. Csináld jobban, mint én csináltam. Használd az anyagomat. Mi együtt építjük Krisztus testét. Nagyon őszintén beszélek veled. Ne várd, hogy mindent a lelkipásztorod csináljon. Ő kiképez téged, hogy végezd a munkát a szolgálatban, hogy az egyház érettségre jusson. Nem szabad semmit tevésre pocsékolnunk az időt. Nekünk jó, világos, intelligens bizonyságtételt kell végeznünk a világ előtt. Azt hiszem, a helyi gyülekedet legnagyobb bűne manapság a padban ülő ember tudatlansága. Nem ismeri Isten igéjét, és ez tragédia. Nem szeretnék repülőgépre ülni, ha a pilóta nem tudna semmi többet a repülésről, mint amennyit az átlagos egyháztag tud a kereszténységről és Isten igéjéről. A repülőgép nem érne célhoz. Azt hiszem, lezuhanna, mielőtt 10 méterre emelkedne a levegőbe. Ez az egyház mai állapota. Minden hívőnek, képzettnek kell lennie Isten igéjében, hogy végezhesse a szolgálat munkáját, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától. Efézusi levél, 4. rész, 14. vers. Hogy többé ne legyünk kiskorúak. Nekünk nem szabad síró csecsemőknek tűnnünk. Emlékszel rá, hogy Pál azt mondta a korintusiaknak, hogy testiesek és csecsemők Krisztusban, és ez szégyen. Nem szabad, hogy engedjük, hogy a tanítások szelében ide-oda hányódjunk. Figyeljük meg, hogy Pál itt vegyes hasonlatokat alkalmaz. Elevenen érzékeltetni akarja a hívők veszélyét, ha továbbra is a csecsemők szintjén maradnak. Például a csecsemő sohasem lehetne pilóta. Bármilyen okos legyen is valamelyik csecsemő, nem lehet a pilóta fülkébe tenni. Ha gyermekek irányítanák a hajót, akkor a hajót ide-oda hánynák a viharok minden cél nélkül a végtelen tengeren. Elkeserednénk és tengeri betegek lennénk, eltévednénk az úton. Ez félelmetes képe annak, hogy Isten gyermekei ilyen sorsra juthatnak. A beszédkép ismét változik. Az emberek csalásától tévútra csábító rabasságától. Ha elküldenénk a csecsemőket a hazárd játékosok közé, akkor a rabaszok kihasználnák őket. Nem küldeném oda a gyermekeket Las Vegasba, hogy játszanak a pénznyerő automatákkal. Valójában még akkor sem szeretném őket ott látni, ha már 100 évet éltek. Krisztus célja az, hogy az embereket ellássa különböző ajándékokkal az egyházban, hogy növekedjenek, mint hívők a csecsemőkorból az érett korba. A tanítók gyermeknevelők. Valamikor alkalmazom azt a kifejezést, hogy én elsősorban csecsemőgondozó vagyok, nem szülészorvos. A szülész világra segíti a csecsemőt. Tudom, hogy olykor fel kell kelnie hajnali 1 órakor, hogy a gyermeket világra segítse, és egész éjszakát munkahelyén kell töltenie, de véget ér a feladata, amikor egy kis angyal megszületik. Átadja a csecsemőgondozónak, aki igyekszik mindent megadni a gyermek normális növekedéséhez. Én csecsemőgondozó vagyok szolgálatomban, és csak másodlagosan szülész. Úgy érzem, hogy a csecsemőgondozásra kaptam elhívást, vagyis arra, hogy Isten szentjeinek adjam Isten igéjét, hogy növekedhessenek. Hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Efézusi levél, 4. rész, 15. és 16. vers. A hívők nem maradhatnak gyermekek, hanem az igazságot kell szólniuk szeretetben, hogy növekedhessenek mindenben. A hívőnek követnie kell az igazságot szeretetben, vagyis szeretnie kell az igazságot, élnie kell aszerint, és beszélnie kell róla. Krisztus az igazság, és a hívőnek élethajóját úgy kell irányítania, hogy minden Krisztusra mutasson. Krisztus az iránytűje és mágneses pólusa. Aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve, gondoskodik önmaga növekedéséről. A hívők teste hasonlít a fizikai testhez, és Krisztus testének nevezik. A test nem csak parancsokat kap a fejtől, aki Krisztus, hanem lelki táplálékot is. Ez hozza létre az összhangot, amikor minden testrész a maga helyén működik, mert kap lelki ellátást a fejtől. A testnek van belső ereje is arra, hogy megújítsa önmagát. Ugyanígy a lelki test is megújítja önmagát szeretetben. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévejgésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért elkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Efézusi levél, 4. rész, 17., 18. és 19. vers. Már láttuk az új ember képét és az új ember bemutatkozását. Most érkezünk az új ember korlátaihoz. A hívő életnek van negatív oldala, amit szerintem nagyon fontos, hogy meglássunk. Nem elég csak hangsúlyozni. Beszélünk az új erkölcsiségről, ami nem más ezen a világon, mint a régi bűn. Van Krisztusban szabadságunk, de nem szabadosságunk a bűnre. A lelki korlátozottságok az új embernek mások, mint bizonyos korlátok, amiket emberek állítanak elénk. Nem taníthatjuk például sehol sem azt, ahol mondaná a Szentírás, hogy a nők ne használjanak arckenőcsöt. Ismertem egy csoportot, amelynek tagjai éveken át A nők lelkiségét azzal ítélték meg, hogy mennyi arckenőcs volt az arcukon. Láttam fiatal lányokat is, akik azt gondolták, hogy elég lelkiek, mert nem fésülködnek, és nem teszik rendbe a fejüket, és néha úgy néznek ki, mintha sohasem törődnének magukkal. A keresztényeknek a lehető legtöbbet kell tenniük önmagukért. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy agyon fessék magukat, mégis számos ember alkotta tiltás van, amit nem találhatunk a Szentírásban. Isten tiltásai az új embernek az ő igéjének a negatívumai. Túl sokat beszélnek ma a pozitív gondolkodás erejéről. Szükségünk van egy kicsit a negatív gondolkodás erejére. Gondoltál-e már arra, hogy az Édenkertben az elsődleges parancs negatív volt? De a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Mózes első könyve, 2. rész, 17. vers. Aztán odaérkezünk a 10 parancsolathoz. Ezek nagyon negatívak, és ugyanakkor nagyon jók. Most itt az efézusi levélben látunk bizonyos negatív gondolatot, bizonyos tiltásokat Isten gyermeke előtt. Nem élhettek úgy, ahogy a pogányok élnek. Ez a negatív oldal. Imádkozzunk! Istenem, segíts, hogy világosan különbséget tegyek a jó és rossz között, és igyekezzem szent lelkes segítségével mindig az Úr Jézus nyomdokában járni, hogy végül elérjek az általad kitűzött célba. Ámen.